munkavállalóinkat, hogy tudjuk arra rábírni, hogy ne törődjenek bele a méltatlan helyzetbe, hogy álljanak ki magukért, ne féljenek, mert rájuk biztos, hogy szükség van, tehát őket nem lehet a kórházból elküldeni, mert akkor megszűnik a gyógyítás, tehát erre gondoljanak. Mindig, amikor attól félnek, hogyha egy bármilyen tiltakozásba belemennek, akkor ne a félelem vezérelje a mindennapjaikat. Nem az a megoldás, amit ugye jellemzően itt választanak az emberek, hogy elegem van, és akkor elmegyek, és elmegyek külföldre dolgozni, de hogyha mindenből elegem van, és nem tudok külföldre menni, akkor meg bármilyen más megoldást találok, akár a szakmát is elhagyom, mert nem bírom már ezt a frusztrációt elviselni, ahelyett, hogy abba az irányba vinném a megoldást, hogy tárgyaljunk, érjünk el eredményt, elmenekülünk. Nem jó megoldás, és hát ebbe is próbálkozunk.
A szakszervezet az mi vagyunk ám, a dolgozók. Az nem egy tőlünk független természeti jelenség, nem egy ilyen hivatal vagy valami, amelyiknek így diktálunk vagy beszólunk, hogy intézze el a szakszervezet, hanem azok mi vagyunk együtt, a szervezet munkavállalók. És hát ezt Nyugat-Európában már régóta tudják, hogy a szakszervezeti szervezettség az, amivel lehet alapvetően az élet és munka körülményeket javítani, na meg hát az összefogás, meg nyilván az, hogyha egy szakszervezet sztrájkot hír, de akkor abban a lehetőség szerint nagyon sokan legyenek, akik beleállnak, mert együtt mindent el tudunk érni, együtt még egy ilyen diktatórikus eszközökkel dolgozó kormánnyal szemben is fel tudunk lépni, de ezt még nagyon sokan eddig nem ismerték fel.
Több mint egy éve tart a pedagógusok tiltakozása. Miután a kormánnyal való tárgyalások nem vezettek sikerre, sztrájkokkal, polgári elégedetlenséggel, demonstrációkkal küzdenek a jobb munkakörülményekért, a magasabb fizetésért. Hasonló célokért küzdenek az egészségügyi dolgozók is, egyik szakszervezetük február végén kezdett sztrájk tárgyalásba a belügyminisztériummal. A két terület problémái hasonlóak, még sincs komoly összefogás a szereplők között. Mi akadályozza a két ágazat összefogását? Egyáltalán milyen belső ellentétek vannak az egyes szakmákon belül, és hogyan erősít rá a kormány ezekre a belső megosztottságokra? Mit tesznek a szakszervezetek az összefogásért és a hatékony érdekképviseletért? A következő egy órában erről fogunk beszélgetni. Vendégünk Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének országos választmányi tagja, és Sós Adriana, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke. Ugye hosszú évek óta téma mindkét ágazatban az, hogy nehéz helyzetben vannak a dolgozók, a nehezek a munkakörülmények, és ahogyan az is, hogy nincsen igazán sikeres érdekérvényesítése egyik szakmának sem, és ennek ellenére idén évelején voltak először hírek arról, hogy az két szervezet között megindult valamiféle együttműködés. Miért nem volt eddig együttműködés, és hogyan zajlott a kapcsolatfelvétel, Adriana?
Ugye közös gazdánk van, igen, a kormány, az idén még az is más lett, hogy nem csak a kormány a közös gazdánk, hanem közös a minisztérium is, ahová mind a két ágazat tartozik. Ez korábban nem volt így, tehát más-más partnerekkel kellett tárgyalni. Bizonyos fokig persze most is, hiszen az egyes szakterületnek vannak önálló államtitkárai, de nekik van egy közös főnökük, a belügyminiszter. Tehát így ez a közösség, hogy úgy mondjam, az irányítás szintje miatt is létre kellett jönni közöttünk. Másrészt azért, mert ugye a költségvetésből egyik ágazat sem részesedik olyan mértékben, amilyen mértékben az itt elvégzett munka, a felelősség, az egyébként az átlagostól nehezebb munkakörülmények indokolnák, illetve mind a kettő olyan terület, ahol azért nemzetközi munkaerőpiac van, magasan képzett szakemberek vannak, akik nem csak Magyarországon tudnak elhelyezkedni, hanem külföldön is. És erre is tekintettel kell lennünk, akkor, amikor meghatározzuk azt, hogy milyen követelményeket támasztunk a gazdánkkal szemben, hogy meg tudjuk őrizni itthon a munkavállalókat, hiszen itt is minden embernek szüksége van arra, hogy gyógyítsák, ha szükséges, arra is, hogy tanítsák a gyermekeket, meg a felnőtteket is. Tehát azért is össze kell fognunk, hogy meg tudjuk őrizni ezt a humán erőforrás kapacitást minnyájunk számára.
A PDS-nek pedig ez nem újdonság, hogy mi keressük a partnereket, mindig is kerestük a múltban is, és mindig figyelünk arra, hogy kik azok, akik éppen valamilyen akcióban vannak, tehát akikkel úgymond ilyen akciós szövetségeket tudunk kötni. és hát itt az egészségügyi dolgozók esetében egyszerűen adja magát a helyzet, hogy nagyon-nagyon közösek a problémáink. Nem csak amiatt, hogy azonos minisztériumhoz tartozunk, és most már ugye azonos miniszter felügyelete alatt, akinek semmi köze sem az egészségügyhöz, sem az oktatáshoz egyébként, tehát ez is azt hiszem, hogy közös vonásunk, hanem valóban az, hogy rettenetesen elmaradtak a béremelések a korábbi években, és olyan jellegű intézkedéseket hajtanak végre, akárcsak ha arra utalok, hogy szinte mindenkinek a garantált bérminimumra kell emelni a bérét, aki nálunk is az alacsonyabb kereseti szintbe tartozik, és ide tartoznak egyébként most már nálunk az egyetemet végzett, és nem csak pályakezdő pedagógusok is, mert hogy a bértábla ilyen szörnyű elmaradásokat mutat, még mindig a 2014-es minimálbér alapján számolják a béreket a pedagógusoknál, és a 2008-as alapján van a közalkalmazotti bértábla, tehát ott gyakorlatilag mindenki végzettségtől és életkortól függetlenül garantált bérminimumot kap, és ha valakinek néha netántán adtak a munkáltatók ilyen külön kis plusz illetményt, ahogyan hallottam Adriánától, ugye az egészségügyben is megtörtént az, hogy ezeket az illetményrészeket, ezeket a korábban adott pluszokat csoportosították át, amikor kötelező béremelésre, például garantált bérminimumra történő felzárkóztatás volt. Aztán ezen kívül még nagyon hasonló a tekintetben is a problémánk, hogy a közalkalmazotti törvény hatája alól kiszervezték a szakképzésben dolgozókat, akik ennek most nagyon súlyosan látják a hátrányát, hát az egészségügyben dolgozók meg főként, hiszen ott már működik egy számukra rendkívül hátrányos jogállási törvény, a mi esetünkben pedig be akarnak egy ilyet vezetni. Még nem tudjuk milyen tartalommal, de eddig azt láttuk, hogy ez mindig hátrányos volt. És hát az orvosoknál is működik most már a béreltérítés rendszere, amit nálunk be akarnak vezetni, hogy van, akitől esetleg elvesznek bért, tehát csökkentik a bért, míg a másiknak odaadják valamiféle szubjektív értékelési szempont alapján. Tehát itt számos esetben vannak olyan párhuzamok, ami adja magát, hogy mi együttműködjünk, és hát adja magát az is, hogy mind a ketten közfeladatot látunk el. Tulajdonképpen az adókfizetőknek a pénzét valójában elsősorban is ezekre a közfeladatokra kellene fordítani.
Hogy zajlik ez az együttműködés most ennek között? Ha jól értem, ez egy friss dolog.
Most éppen én várok arra, hogy mit mond majd Adriána, hogy mit sikerült elérni a tárgyalásokon, mert elvileg ugye most volt ma az első egyeztetés, és aztán pedig majd egyeztetünk arról, hogy hogyan tovább. Én azt tudom mondani, hogy a mi esetünkben most van egy új sztrájkbizottságunk a szakképzésben dolgozók követeléseinek teljesítésére, és azt tudom mondani, mielőtt bejöttem ide az ajtón újból, megkérdeztem, hogy válaszoltak-e a kormány részéről, kaptunk-e egyeztetésre időpontot, nem kaptunk, úgyhogy még kivárjuk ma 24 órát, és holnap reggel pedig beadjuk a keresetet a bíróságra, mert hogy ismét elmaradt az egyeztetés, és most már a március 16-ától kezdődő határozatlan idejű sztrájkról fogunk majd egy olyan ajánlatot tenni, most már a bíróságnak, mivel a kormány nem válaszolt, hogy ott döntsék el, hogy mi a sztrájk alatti még elégséges szolgáltatás, és meg fogjuk indítani a sztrájkot.
Adriána már utalt arra, hogy itt belső megosztottságok is vannak a szakmán belül, ugye most ön is arra utalt, hogy szakiskolák oktatói máshova tartoznak.
Szakképzésben dolgozók. Itt ugye a technikumokról, szakközépiskolákról kell beszélni, igen.
Tehát, hogy ők nem a belügyminisztérium alá tartoznak.
Nem, így van, ők a KIM-hez, a másik minisztériumhoz tartoznak, de az az érdekes, hogy a bíróság pedig egy kormányrendelet alapján a gazdaságfejlesztési minisztériumot jelölte ki tárgyalópartnernek, ahova viszont nem tartoznak.
Mik azok a mindkét szakmában érdekel, akár külön-külön, hogy elsősorban először, hogy mik azok a belső megosztottságok, amik nehezítik az érdekérvényesítést. Tudom, hogy van több szakszervezet, vannak orvosok és szakdolgozók, vannak gimnáziumok és szakiskolák. Mik ezek a elsősorban ezek a belső megosztottságok?
Ugye nálunk az orvosok és a szakdolgozók két nagyon nagy csoport, mind a két csoport a gyógyításban dolgozik. De van nekik kamarájuk, ami kötelező tagsággal bír. Most nagyon sokszor a kamarák olyan feladatokkal foglalkoznak a gazdasági és szociális érdekképviselettel, ami valójában nem dolguk, bár kétségtelen, hogy együtt kellene bizonyos témákban ugye, velük működni. Ott egy kötelező tagság van, tehát az ő létük bizonyos fokig mindig függ az aktuális kormánytól, hogy akar-e nekik ilyet, vagy nem akar. A kompetenciájuk főleg szakmai terület lenne, meg etikai feladataik vannak. Az nagyon fontos, hogy mondjuk meghatározzuk, és ez valamennyire a jövedelmeket is befolyásolja, hogy az a nagy egészségügyön belül nagyon különböző szakmák vannak, ahol eltérő a felelősség, eltérő a fizikai terhelés, eltérő a lelki terhelés, a munkaintenzitás. Na most ezek az emberek pillanatnyilag nagyjából azonos bért, alapbért kapnak, és vannak bizonyos pótlékok, amelyek, ha már nagyon éget egy területen a hiány, akkor valamilyen pótlékkal próbálják ezt ellensúlyozni. De nincs az egésznek egy egységes rendszere, hogy hol a legnagyobb a felelősség, mondjuk, hol a legkisebb, hol kell nagyon jól kommunikálni a beteggel, hol nincsen erre szükség. Tehát mindezeket a dolgokat valahogy be kellene mérni, és ennek alapján alakítani ki az egyes szakterületeknek az arányait, és hogyha valaki úgy gondolja, hogy ő nem akar nagyon nagy lelki terelésbe dolgozni, mert ő azt nem bírja, akkor legyen módja egy olyan gyógyító munkát végezni, ahol esetleg ennek sokkal kisebb a szerepe. Na most ez is egy nagy probléma, hogy évek alatt, vagy évtizedek alatt ebben nem nagyon sok előrehaladás történt, és most pedig azon a ponton vagyunk, ahol ezeket a pótlékokat el akarja törölni a tárca, mert hogy túl sok van, túlságosan áttekinthetetlennek, holott ezt részben azért a munkaerőpiac alakította ki. Tehát mi abba partnerek vagyunk, hogy ne pótléknak hívják, hanem valami másfajta bérrendszeren belül oldjuk meg ezt, próbálunk kompromisszumot kötni, de az biztos, hogy ezeknek a különbségeknek, amik a munkában megvannak, meg kell lenni máshol is. Na most ugye nagyon nehéz a partnerekkel is együttműködni. Részben azért, mert mint mondtam, úgy érzem, hogy mindenki saját maga meg akarja oldani a dolgot, amit azért nem nagyon sikerül. Mi évek óta próbálunk az orvosi kamarával, a szakdolgozói kamarával, a többi szakszervezettel is együttműködni, alakítsunk ki közös elképzeléseket, és képviseljük ezt közösen. Vannak ebbe előremutató lépések, tehát legalább most az orvosi kamarával nálunk már elég jó kapcsolat jött létre, annak egy pontos jele, hogy ugye most az orvosok is követeléseik között fogalmazták meg, hogy nem csak a saját ügyeikkel foglalkoznak, hanem azzal is, hogy a szakdolgozóknak legyen béremelése, mert ha ők nincsenek elegen, akkor hiába áll ott az orvos a műtőbe bemosakodva, ha nincsen műtősnő, vagy nincsen műtőssegéd, aki behozza a beteget, előkészíti a műtétre, akkor az a műtét pontosan ugyanúgy el fog maradni. Vagy a rendelés is el fog maradni, hogyha nincsen asszisztens, mert hosszú távon az orvosok sem tudják, vagy nem észszerű, hogy a beteg adminisztrációt, vagy a betegeknek a sebkötözését és azokat a dolgokat, amit egy szakdolgozó el tud végezni, ők végezzék el, és még a harmadik csoportunk, ugye a műszaki gazdasági területen dolgozók, az oktatási ágazatban is egyébként ugyanúgy megvan ez a probléma, nélkülük sem működik egy kórház, villanyszerelők, meg karbantartók nélkül nem fog a villany égni. Sajnos voltak extrém példák arra, hogy újra kellett betegeket éleszteni, mert a lélegeztetőgépek nem jutottak átmenetileg áramhoz. Tehát ezzel csak azt akarom hangsúlyozni, hogy a háttérbe dolgozókról is hajlamosak vagyunk sokszor elfeledkezni, de ha ők nincsenek ott, és máshova mennek el dolgozni, már pedig egy villanyszerelő, nem csak az költségvetési szférában, hanem nagyon sok máshol is el tud helyezkedni, akkor bizony nem fog működni a rendszer, hogyha korszerű gépeket nem lesz, aki karbantartja, akkor nem lesz mammográfia, nem lesznek laboratóriumi vizsgálatok, időbekész és egyéb dolog. Nekünk ugye még mindig egy komoly problémánk, nem csak az, hogy hogyan működjünk együtt más ágazatokkal, hanem hogy a saját területünkön meglevő szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel hogy tudjunk együttműködni, vannak ebbe előre lépések, és hát abba is nagyon elő kellene haladnunk, és egy kicsit elvisz a témától, hogy a munkavállalóinkat hogy tudjuk arra rábírni, hogy ne törődjenek bele a méltatlan helyzetbe, hogy álljanak ki magukért, ne féljenek, mert rájuk biztos, hogy szükség van, tehát őket nem lehet a kórházból elküldeni, vagy a rendelőintézetből, mert akkor megszűnik a gyógyítás, tehát erre gondoljanak. Mindig, amikor attól félnek, hogyha egy bármilyen tiltakozásba belemennek, vagy szólnak a főnöknek, hogy ez így nincsen rendben, akkor ne a félelem vezérelje a mindennapjaikat. Nem az a megoldás, amit ugye jellemzően itt választanak az emberek, hogy elegem van, és akkor elmegyek, és elmegyek külföldre dolgozni beteggondozónak, vagy elmegyek egy, a magasabban képzett vagyok, vagy nyelveket beszélek, elmegyek egy kórházba, de hogyha mindenből elegem van, és nem tudok külföldre menni, akkor meg bármilyen más megoldást találok, akár a szakmát is elhagyom, mert nem bírom már ezt a frusztrációt elviselni, ahelyett, hogy abba az irányba vinném a megoldást, hogy tárgyaljunk, érjünk el eredményt, elmenekülünk, nem jó megoldás, és hát ebbe is próbálkozunk haladni előre.
Mi a fő oka annak, hogy kevesen állnak bele ezekbe az érdekérvényesítési küzdelmekbe, vagy akár annak, hogy egyáltalán szakszervezeti tagok legyenek?
Adrián az egyik részét elmondta, tehát, hogy a munkavállalók közül nagyon sokan még nem érzik azt, hogy megváltoztak itt a kereslet-kínálati viszonyok. Korábban, amikor például a közoktatásban is alig voltak helyek, tehát amikor én például pályakezdő voltam, akkor a saját városomban gyakorlatilag lehetetlen volt elhelyezkednem. Minden állás be volt töltve, hosszú várakozó listák voltak, és egyebek régebben ez egy attraktív állás volt ilyen szempontból, és ez most már gyökeresen megváltozott, de megváltozott egészen odáig, hogy valóban az olyan jellegű szakmák esetében is, mint karbantartó, tehát mindenféle segítő, illetve egyéb munkakörökben is úgy kell fogdosni a megfelelő szakképzettségű embereket. De nagyon sokan a dolgozók közül ezt még nem igazán látják, hogy megváltozott ilyen szempontból az ő alkupozíciójuk, és hát van, ahol egyébként meg nem változott meg teljesen, tehát gondolok itt azokra a kis települ, ahol egyetlen olyan intézmény van, ahol az adott szakmát tudja űzni, mondjuk tanító és egyetlen egy iskola van a környéken, és akkor el kellene ahhoz neki költözni, vagy nagyon hosszú utazási időbe telne, hogyha pályát akarna váltani, ez is egyébként egy visszatartó erő, és hát egyébként pedig szerintem úgy általában az, hogy nagyon szeretik az emberek azt várni, hogy egy külső valami intézze el nekik az ügyeket. Nagyon sokan például nincsenek azzal tisztában, hogy a szakszervezet az mi vagyunk ám, a dolgozók. Az nem egy tőlünk független természeti jelenség, nem egy ilyen hivatal vagy valami, amelyiknek így diktálunk vagy beszólunk, hogy intézze el a szakszervezet, hanem azok mi vagyunk együtt, a szervezet munkavállalók. És hát ezt Nyugat-Európában már régóta tudják, hogy a szakszervezeti szervezettség az, amivel lehet alapvetően az élet és munka körülményeket javítani, na meg hát az összefogás, meg nyilván az, hogyha egy szakszervezet sztrájkot hirdet, akkor abban a lehetőség szerint nagyon sokan legyenek, akik beleállnak, mert együtt mindent el tudunk érni, együtt még egy ilyen diktatórikus eszközökkel dolgozó kormánnyal szemben is fel tudunk lépni, de ezt még nagyon sokan eddig nem ismerték fel. A kamara az megint egy külön történet, ugye ez igazából a kormány által létrehozott ilyen gyakorlatilag transzmissziós szerepet betöltő ilyen műszervezet, ezeket általában az ilyen nem igazán demokratikus országokban szokták alkalmazni, mint ahogy egyébként a pártállami rendszerben a szakszervezetet is erre használták fel. Egyébként ez a múlt is nagyon nagy mértékben, hogy úgy mondjam, szóval rossz pont a szakszervezeteknek nagyon sokak fejében még benne van az, hogy a szakszervezetek szerepe régen mi volt. Tehát igazából ilyen problémák vannak meg, amikor azt mondja például a kormány, hogy ő egyeztet, és akkor olyan szervezeteket mond be, akik mögött semmiféle tömeg nincs, hanem hát gyakorlatilag az általuk támogatott, illetve hát az ő ösztönzésükre létrejött szervezetek, ezeknek is van, most már tudom, milyen műszavuk is, de ezeket nem akarom használni, mert Magyarországon még nem annyira elterjedtek, de szakirodalom van már erre, meg hát erre bizonyos transzmissziós íra is. Mi például ezért nem akarunk beleülni olyan kerekasztalokba, ahol ezek keverednek, mert akkor gyakorlatilag a szakszervezeteket a kormány csak a saját döntéseinek legitimálására használná fel, hogy mondjuk 8-1 arányba leszavazza szavaznak bennünket, és ilyenkor azt láthatjuk, hogy a kormány megtöbbszörözi magát, és így próbál egyeztetni. Ezért is gondoljuk azt, hogy ezeket az ügyeket sztrájkbizottságban kell intézni, és szerintem a mi ágazatunk, az oktatásban dolgozók ebben a dologban jelen pillanatban Magyarországon élen járnak, mert ugyan mi megszoktuk kapni azt, hogy milyen kevesen vesznek részt a sztrájkban, meg egyebek, de hát én azért úgy látom, hogy Magyarországon még ennyi sem volt jellemző eddig. Az meg főleg nem, hogy most már egy több mint egy éve folyó sztrájk folyamat van, ami mellé még ráadásul, miután a sztrájk jogunkat korlátozták, még egy ilyen eléggé elhúzódó polgári engedetlenség is társult, és itt nem fiatal anarchistákat kell elképzelni, akik ebbe beleálltak, hanem hát nagyon sokszor olyan élemedett korú nőket, mint én. Tehát, hogy itt igazából ez szerintem egy áttörés most már.
És abban mi a tapasztalatuk, hogy a dolgozóknak a politikai hovatartozása az mennyire befolyásolja ezekben az érdekérvényesítési folyamatokban való részvételt, hogy aki kormánypárti szavazó, az belátja, hogy most a Fidesz kormány az, aki az ő érdekei ellen hoz döntéseket, vagy úgy vannak vele ők inkább, hogy még lehet, hogy nekem rossz, meg nehezek a munkakörülmények, és alacsonyabb a fizetés, de még mindig jobb, mintha a Gyurcsány jönne.
Mi nem nagyon ugye független szervezetként határoztuk meg magunkat, és szeretnénk azok is maradni, és azt is tudom, hogy a tagjaink között nagyon különböző pártállású vagy szimpatizáló kollégák vannak, és ezt mi tiszteletbe tartjuk, tehát nem nagyon szoktunk ilyen kérdéseket nyilvánvalóan felvetni. Az persze zavaró, hogy így a tömegkommunikáció szintjén ugye az emberek vagy az egyik oldal kommunikációs eszközeit hallgatják, vagy a másikat. És például itt az egészségügyi szakdolgozók körében és a róluk szóló információk azért úgy gondolom, hogy a közvéleményt erőteljesen torzítják, mert most már nem tudom, lassan egy éve arról hallunk, hogy ezek az egészségügyi átalakítások, amelyek között azt mondjam, némelyik valóban szükségszerű, mert egyszerűen nincs annyi szolgáltatási helyre szükség, és hosszabb ideig vannak az emberek kórházban, mint mondjuk egy nyugat-európai rendszerben, tehát vannak ebben nagyon racionális indítékok, az ügyeleti rendszer is nagyon rosszul működött, tehát mindenképpen úgy gondoljuk, hogy ezen változtatni kellene, de hogy ez az kapcsolódik, hogy a szakdolgozók is milyen óriási béremelést fognak kapni, ez nagyon sok emberbe úgy szűrődik le, hogy mintha már meg is kapták volna. És azért, ami 14 hónap múlva lesz, azért az nem ugyanaz, mint ami most van, pláne nem, amikor egy ilyen magas inflációs környezetben vagyunk, tehát annak az értéke 14 hónap múlva, amit most megkaphatnának, erőteljesen nagy mértékkel kevesebb lesz a vásárló erejét tekintve. És amiért most ugye nagyon erősen próbálunk arra koncentrálni, hogy ne legyen az, hogy most még fél évig kell várni az embereknek ahhoz, hogy kapjanak egy bármilyen szintű anyagi elismerést, miközben nagyon sok közöttük a nagyon alacsony bérű dolgozó, akinek ezek az árak egyszerűen kifizethetetlenek. Tehát most legutóbb egy felmérést csináltunk, ugye 73%-uk azt mondta, hogy vissza kell az élelmiszer kiadásaikat fogni, mert egyszerűen nem fogják tudni finanszírozni. Biztos van egy szűkebb kör, akinek jól keres valamelyik családtagja, vagy van valamennyi tartaléka, de ez egyáltalán nem jellemző az egészségügyi szakdolgozó körében, ahol még a képzettebb körnek is maximum olyan 380 ezer forint bruttó a bére. Na most azt el lehet képzelni, hogyha most ennek a 25%-os áremelkedéssel megnövelt termékeket kell megvenni, hogy tudja abból, amiből eddig is egyik hónapról élt a másik ma, alig győzte kifizetni a rezsit, vagy a törlesztő részletet a lakásra. Nem olyan soknak, de azért vannak közöttük kis gyerekei, és hát ugye, amíg visszatérve az előző témára, azért is nehéz őket rábírni, mert nagyon elöregedett az egészségügyi szakdolgozói kör. Tehát nagyon sokan vannak olyanok, akik ugye arra várnak, hogy meneküljenek a 40 éves munkaviszony után, menjenek el nyugdíjba, és a nyugdíj előtt 2-3 évben úgy érzik, hogy ők már nem akarnak itten megváltoztatni alapvető dolgokat, vagy a nyugdíj mellett szeretnének visszajönni dolgozni, ami ugye a munkáltató döntésétől függ, hogy ezt majd lehetővé teszi, vagy nem. Tehát, hogyha attól tartanak, a konfliktusba keverednek, akkor ugye ennek a lehetősége is elesik, de mondom, a nagyon nagy probléma az, hogy valóban 45 fölötti a többség, akik sokkal inkább be vannak ágyazódva abba a lakókörnyezetbe, vagy abba az egyéb környezetbe, ami már nehezebben tudnak változtatni. Van közöttünk most már nagyon sok fiatal diplomás, a mentődolgozók között a 2/3 vagy 3/4 talán szakdolgozó, tehát kevesen tudják, de a mentőautókon alapvetően nem orvosok szoktak menni a beteghez, hanem szakdolgozó orvosi feladatot lát el. Azért az nem teljesen méltányos, hogy ez 25%-nyi bérért tegye azt, hogy biztosítsa, hogy az a beteg élve kerüljön be a kórházba, mert akikhez ő kimennek, azért nagyon sokszor elég súlyos állapotban vannak. Tehát ezt nem tudjuk elfogadni, ez méltánytalan, aránytalan, minden szempontból elfogadhatatlan. És ugyanígy vannak a diplomások között védőnők, szülésznők, gyógytornászok, tehát ők hasonló dolgokat tanultak, mint az orvosok, lehet, hogy 1-2 évvel rövidebb ideig, de nem lehet ilyen óriási közöttük a különbség, és ez a kör nagyon mobil. Nyelveket beszélnek, jól képzettek, és nagyon félünk attól, hogy pont ők fognak megint elindulni sajnos. Erre mindenféle jelzéseket látunk, és ezt próbáljuk megelőzni. De visszatérve itt, amit az Erzsi mondott, tehát ugye ez a szakszervezet, tehát ezt nálunk is ugyanúgy érzem, hogy mintha a szakszervezet valamilyen elvont dolog lenne, mintha semmi köze nem lenne úgy egyébként a dolgozókhoz, mikor elmondom, hogy azok ti vagytok. A szakszervezet oldja meg, te tagja vagy, akkor miért vársz tőle bármit is? Tehát ugye már ez is, hogy egyáltalán azt a lépést megtegye, hogy ő annak a közösségnek a része legyen. Így kívülről nézi, hogy majd oldja meg valaki helyette. Hát ez sajnos nem megy soha. Senkinek nem szokott sikerülni. Ezt együtt kell megoldani. Talán egyre többen ezt megértik, de még mindig nem elegen. És amikor most felmértük a készséget a sztrájkra és egyéb tiltakozási formákra is, hiszen más dolgokról is lehet szó, mint hogy a pedagógusok sem csak ezt az egy eszközt választják, már eleve nem csak a szakszervezeti körbe folytattuk ezt a felmérést, hanem a teljes munkavállalói körbe. Ha tag, ha nem tag, ugyanaz a problémája van, ugyanúgy szálljon be ennek a megoldásába. Mert nélküle az ő életét nem lehet boldoggá tenni, csak együtt velük közösen.
Így van. És például PDS-ben egyébként mi azért is választottuk annak idején, amikor még a szivárvány egyáltalán nem kapcsolódott az LMBTQ témához, a szivárványt a logónkra, mert ugye 88-as időszakban, amikor már itt forrongott a társadalom, és azért különböző pártok vagy pártszerű alakulatok jöttek létre, akkor mi úgy apostrofáltuk magunkat, hogy ez a szervezet, ez mindenféle világnézettől, pártállástól függetlenül az adott szakmának a közössége kíván lenni, tehát tulajdonképpen mi úgy fogalmazzuk meg, hogy a particionális részérdekeket kívánunk képviselni, tehát a közoktatásban dolgozókat, szakképzésben dolgozókat, és aztán ezt egyébként később kibővítettük, és most már felsőoktatásban is vannak csoportjaink, tehát az oktatás egészére. És itt mi soha nem vizsgáljuk azt, hogy kinek milyen pártállása van és egyebek, és hát hogy hogyan vesznek részt az akciókban. Mi azt látjuk, hogy a követelésekkel pártállástól függetlenül egyetértenek a tagok, hiszen ők is érzik a pénztárcájukon teljesen mindegy, hogy kire szavaztak, látják, hogy mennyibe kerül most a kenyér, mennyi volt előtte a hús, a mindenféle alapélelmiszerek, mert hát abban most már lassan ilyen 60% körüli inflációt figyelhetünk meg, és ez nem csökken Magyarországon, tehát érzékelik ezeket a problémákat, amiről Adriána is beszélt, főleg az alacsony keresetűek. Tehát ott nem látható ilyesmi. Amikor viszont ilyen kiállásokat szervezünk, demonstrációkat és egyebek, ott már elő tud ez kerülni. És éppen ezért szoktuk megkérni arra a pártokat, hogy ha véletlenül úgy gondolják, hogy egyetértenek a követeléseinkkel, és szeretnének ahhoz csatlakozni, akkor ezt nem mint párt tegyék, hanem a pártban is emberek vannak, hirdessék meg úgy, hogy ők magánemberként részt vehetnek ezeken az összejöveteleken, de mindenképpen kerüljük azt, hogy párt pártok kerüljenek itt központba, és hát itt egyébként van egy ilyen eléggé negatív példa is előttünk, amikor a munkatörvénykönyv módosítása történt, ugye amikor mondtuk, hogy a rabszolgatörvényt vezették be ezzel a nagyon hátrányos munkaidő beosztása, és akkor a pártok erre meglehetősen rátelepedtek, és ilyen pártzászlós felvonulások voltak, akkor ez így nagyon félre tud a kommunikációban menni. Tehát mi szeretnénk, hogyha a szakszervezeti törekvések vannak, akkor konkrétan azok az ügyek maradjanak fókuszban, és abból ne legyen egy ilyen pártos, vagy ilyen politikai érdekkülönbségeken alapuló vita. És hát természetesen próbálnak bennünket karaktergyilkolászni, hát itt van most például ez a bizonyos pedagógiai asszisztenssel kapcsolatos ügy, ami teljesen nyilvánvaló, hogy arra irányul, hogy megpróbálják azokat a szereplőket, akik a legaktívabbak a kormány kritikában ilyen karaktergyilkolászásokkal ugye valahogyan semlegesíteni, tehát hogy többen forduljanak el például a PDS-től, vagy akár a személyemtől. Hát ezeket azért lehet időnként tapasztalni mindenféle ilyen ügyekben, és én nem mondom rá, hogy ez egy természetes dolog. Nyilvánvaló, hogy meg fogjuk keresni erre a megfelelő lépéseket, hogyha ez nem marad abba.
Abban mi a tapasztalatuk, hogy a felülről, a kormány felül van-e egyfajta megosztás, hogy valakikkel megegyeznek, másokkal nem, vagy akár a tárgyaláson azt mondják, hogy ha ebbe belementek és nem támogatjátok a másik szakszervezetnek, vagy a másik szakmának a törekvéseit, akkor ez a szakma jól jár, a másik meg nem. Tehát, hogy van-e egy ilyen törekvés, hogy leszalámízzák, vagy generáljanak egy ilyen extra megosztottságot?
Nem így, de van.
Hát ugye nálunk eleve az, hogy az orvosok kaptak egy nagyon jelentős béremelést 3 éven át. Igaz, hogy előtte volt egy szakdolgozói béremelés is, de ugye a szakdolgozók olyan mélységesen mélyről indultak, hogy a szakdolgozói bértábla 3 év alatt érte el az alsó határát a minimálbérnek. Tehát ők voltak az utolsók. Viszont a szakdolgozók óriási méretekben lemaradtak, miközben, mint említettem, a szakma egy diplomás ápoló és egy orvos munkája közötti különbség az néha nincs. És ez nyilván a szakdolgozói kör nem tudja tolerálni, és hát ennek azért néha a beteg sem örül, mert ugye érzékeli a feszültséget maga körül, vagy azt, hogy a munkavállaló azt mondja, hogy hát te 5-szor annyit keresel, amúgy is a te dolgod, akkor csináld ezt meg. Ezt nem nagyon szeretjük, mert ez egy közös munka, és a beteg ott van, akire ezt nem lehet ráhárítani, de ettől függetlenül nagyon meg lehet érteni, hogyha valaki úgy érzi, hogy hiába tett előfeszítéseket, ugye itt volt ez a járvány, borzalmas terhel jelentett az egészségügyi dolgozóknak a foglalkozási megbetegedések 95%-át ők adták ki, hiszen eleinte még védőeszköz se volt, óriási kínlódások voltak egyáltalán, még van, aki 3 éve nem kapta meg a táppénz különbözetét, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan a munkahelyén kapta meg ezt a fertőzést, sokan meghaltak közöttük. Tehát olyan elvárásokat támasztott velük szembe a kormányzat, a társadalom, és ezt úgy érzik, hogy őket most ezzel nagyon kihasználták, és nem érzik azt, hogy ezt a nagy erőfeszítés méltányolná a kormányzat. A másik oldalon az orvosoknál született egy felzárkóztatás, amivel alapvetően egyetértünk, de megítélésünk szerint az a bértábla, ami ebbe elkészült, az rossz. Mert lényegében az előrehaladásnak szinte csak az életkora kérdéssel nincs különbség ott sem a között, hogy valaki az intenzív terápián dolgozik éjjel-nappal, vagy pedig mondjuk egy szakrendelőben délután rendel 6 órát, és sokkal kisebb felelősséggel végzi ezt a munkát, tehát nagyon komoly feszültség van. Ugye kérdésére visszatérve a különböző csoportok között, ugye az új jogállási törvény, amit mi megkaptunk, ott rögtön a műszaki-gazdasági embereket ki is vette a törvény a bérezési szabályok alól, tehát ott még egy garantált bértábla sincsen, tehát elég nagy a megosztottság, és szeretnénk, ha ez nem így lenne.
Pedagógusoknál szintén nagyon nagy a megosztás, és hát ezt egyébként leginkább a szakképzésben tapasztalhattuk. Ugye őket kiszervezték a közalkalmazotti törvény hatálya alól, és az volt a szöveg, hogy mert magasabb bért akarnak adni, és a közalkalmazotti törvény ennek akadálya. Ami nyilvánvaló hazugság. Tehát a közalkalmazotti törvény egyáltalán nem tiltja azt, hogy abban lévő, vagy aszerint szabályozott bérezés, ráadásul nem is ott van a bértábla egyébként, hanem a költségvetési oktatási törvénybe, tehát az csak a minimumot szabályozná, hogyha azt egyébként rendbe tennék. De most már azt sem szabályozza, mert mondom, 2008 óta nem nyúltak hozzá. De mégis ez volt a szöveg ahhoz, hogy kiszervezzék a dolgozókat, és kecsegtették őket azzal, hogy itt egy nagy arányú béremelés lesz, de persze hozzátették, hogy egyéni béralkú alapján. Mi akkor már szóltunk nekik, hogy vigyázzanak, ez nem béralkú lesz, hanem bérdiktátum, és ez is következett be. Voltak olyan kollégák, akik tényleg kaptak jelentősebb béremelést, és voltak, akik gyakorlatilag ugyanannyit, amennyit előtte, főképpen akik közismereti tárgyakat tanítottak, és akiken nem múlt igazából a jelenlétük, hogy egy adott szakmának az oktatása a továbbiakban megmarad-e vagy sem. És aztán pedig azt látták még a jól fizetettek is, hogy nagyon nagy kérdés, hogy egyáltalán a bérükkel majd történik-e valami, hiszen semmiféle bérautomatizmus és semmiféle törvényi kötelezettség nincs, hogy akkor itt ebben valamiféle emelkedés, hogy bármi történjen. Persze megosztási kísérletek azok is, amikor mondják azt, hogy bizonyos szakmacsoportokban majd adnak béremelést, másokban meg nem. Ugye most, amikor szó volt arról, hogy akkor majd itt lesz egy új pedagógus bérrendszer, és hogy akkor majd itt szétszedik a tantestületeket, lesz majd a plusz 25%, meg a mínusz, meg minden. Minden a megosztásra megy. Tehát itt az oszd meg és uralkodj el alapján próbálják felszalámízni az egyes ágazatokat, és ágazatokon belül a szereplőket, és nyilván itt is megpróbálják majd a későbbiekben azokat leválasztani rólunk, akik pusztán a béremelés miatt álltak bele sztrájkba, és nem a közoktatás, vagy az oktatás egészének megjavítása a céljuk. De szerintem ez nem nagyon fog sikerülni, mert ahogy látom, mindig elmaradnak egyrészt ezek a nagyobb arányú béremelések, másrészt pedig most már olyan mértékben dől össze a rendszer, egyébként hát az egészségügyben is, ugye ez mind a kettőt az állampolgárok nap mint nap tapasztalhatják, hogy itt azért azt hiszem, hogy már a nem szakmabeliek számára is teljesen világos, hogy átfogó reformokra van szükség. Ezért is történt meg az, amit én egyébként az egész pályafutásom alatt soha az életben nem gondoltam volna, hogy a diákság ilyen mértékben áll mellénk, és például azért, hogy legyen normális tanítás az iskolákban, ne olyan helyettesítések legyenek, amikor oda akárki is bemegy, és nem megfelelő szakos tartja az órát, mert most már ők is tudják azt, hogy itt a jövőjük a kockázati elem, tehát, hogy megfelelőképpen tudnak-e tovább tanulni, képesek lesznek-e bejutni olyan helyekre, amire egyébként szükség volna ahhoz, hogy az általuk választott pályát majd a későbbiekben gyakorolni tudják. Ilyen tudatosak az én koromban, hogy mondjam, szóval amikor én voltam fiatal, ez teljesen elképzelhetetlen volt, mi nagyon örültünk neki, hogyha véletlenül valaki hiányzott, és volt egy lyukas óránk ebből fakadóan, vagy bejött a fizika órára az énektanár, és akkor játszhattunk az órán. És hát lám-lám, hogy alakult ez most már. Illetve a szülőknek a fantasztikus mellénkállása szerintem az is példaértékű, és az is mutatja azt, hogy a társadalom most már kezd eszmélni, hogy itt valamit tényleg tenni kell. És nem csak a béremelés vonatkozásában, de az az első lépés, mert ha elmennek az emberek, akkor kész. És ebben is egyébként nagyon azonos a problémánk, hogy óriási a szakemberhiány.
Önöknél tapasztalnak olyanokat, hogy a betegektől, mint hogy a szülők és a diákok kifejezik azt, hogy tulajdonképpen egyetértenek a tanároknak a követeléseivel, hogy a betegektől kapnak-e visszajelzést, hogy megértik, hogy nehéz helyzetben vannak az egészségügyi dolgozók, és hogy támogatják az érdekérvényesítési törekvéseket?
Nagyon vegyes a kép. Nyilván, aki egészségesen kijön a kórházból, az egyrészt jó, pozitív visszajelzéseket ad, de szeretné gyorsan az egészet elfelejteni, mert ugye betegnek lenni az nem egy nagyon jó dolog. De van egy másik oldala, hogy amiatt, hogy kevesen vagyunk, vagy kevesen vannak, emiatt nagyon sokat kell sorba állni. Van, hogy július-augusztusra kap egy beteg időpontot, kivel kiabál a telefonba, természetesen azzal az asszisztenssel, aki ugye időpontot próbálna neki adni. Vagy ha ott a beteg mondjuk kórházban van, ápolásra szorul, akkor a beteg, ha olyan állapotban van, de ha nem, akkor az őt látogató hozzátartozó megint csak az ápolónővel áll el veszekedni, hogy mi az, hogy még mindig nincs itt, mi az, hogy még mindig nem kapott gyógyszert az anyuka, mi az, hogy még mindig nem kapta meg az ételt, mi az, hogy nem emeli fel az ágytámlát. Megint azzal a szegénnyel, aki még kitart, aki ott van, aki néha 20 vagy 40 beteget is ápol egy műszak alatt, mert ugye lehet, hogy valamikor 3 ápoló volt arra a 30 betegre, most meg már egy műszakban egy ápoló van, mert egyszerűen elfogytak, és akkor még jobban el fognak fogyni, mert akkor már azért is el fog menni, mert ebben nagyon-nagyon nagy teher hárul rájuk. Nekünk is ez még egy komoly feladatunk a jövőre nézve, hogy ezt a civil társadalmat, hogy lehet megmozdítani az egészségügyi dolgozók mellett, és azért lesz nehéz, mert most a köztudatban folyamatosan az van, hogy ők már olyan jól megvannak fizetve, és pedig el kell mondani az embereknek, amikor telefonálnak, hogy azért nem kapsz időpontot, mert kevesen vagyunk, és most már nővérből kevesebb van, mint orvosból, és azért vagyunk kevesen, mert ennyi bérért ebbe a szakmába nem akar jönni senki, sőt, aki itt van, az is el akar menni. 10 pályakezdőből, aki elvégzi az egészségügyi szakközépiskolát, egy jó esetben, vagy 2 marad, és közülük, hogyha 2-ből 1-3 hónapon belül szintén távozik, és amíg ez így lesz, akkor ugye egymást erősítő folyamatokat látunk, hogy kevesen vannak, ezért nagyon kimerültek, még az a kevés is állandóan azon gondolkodik, hogy lehetne ebből a helyzetből ugye megmenekülni. Egymást így erősítik a folyamatok. Na most, hogyha a bér sokkal magasabb lenne, tehát nem 10%-kal, mert 20%-kal, mert ez nem mozdítja már meg ezt a helyzetet, abban az esetben nagyon sokan visszajöhetnének a szakmába. Részben, mert nagyon sokan dolgoznak külföldön, a szakdolgozói körből is. Részben pedig sokan, nagyon sok a pálya elhagyó, szakma elhagyó, akik valahol máshol vannak már. De a tudásuk megvan egy valamiféle rá segítő képzéssel, továbbképzéssel vissza lehetne őket hozni. Tényleg sokan vannak, de ez a kör, ennek egy része csak akkor fog megmozdulni, ha sokkal inkább érdemes lesz itt lenni, mert többen lesznek, nem fog annyi teher hárulni egy emberre, másrészt meg fog tudni élni abból, hogy 8 órát dolgozik, mert itt említés történt a rabszolgatörvényről, ugye, akkor óriási feláborodás volt, hogy mi az, hogy 250 óra helyett 400-at is lehet dolgozni. Szeretném elmondani, az egészségügyben 60 órát lehet dolgozni egy héten, kell hozzá egy önként vállalt munkaszerződés, ami néha vagy önként vállalt, vagy kényszerszerződés, mert...
Egyébként ez van a rabszolgatörvényben.
Igen, abban csak az van, hogy évi 400 óra, nálunk az van, hogy hetente 60 óra, nem 48, aha, és azon kívül ügyelettel együtt ez még 72 is lehet. Tehát majdnem többen 2-szer annyit lehet dolgoztatni az egészségügyben egy egészségügyi dolgozót, és az egyáltalán nem ritka, hogy bizonyos munkakörökben 280-300 órákat dolgoznak egy hónapban az emberek a 168 helyett. És azért teszik ezt meg, ugye az önként vállalt kényszerszerződéssel, mert egyébként nem tudnak megélni abból az alacsony bérből, és azért ugye azt tudjuk, hogyha valaki nehéz fizikai munkát végez, annak azért többet is kéne, több kalóriát is kellene magához fogni. A munkaerő újra termelése egy ilyen nagyon strapás munkakörben sokkal több ráfordítást igényelne, akár a szabadidőbe, a tornába, a mozgásba, sokkal többen megbetegednek, sokkal korábban halnak az egészségügyi dolgozók, és hát ennek ez az oka sajnos.
Te említette, hogy akkor betelefonál valaki, és csak 3 hónappal később kap időpontot, akkor el kellene neki magyarázni, igen, hogy ennek mi az okai. És mik ezek a hasonló dolgok, amikkel egyrészt megpróbálják növelni azt, hogy a szakmán belül nagyobb legyen a szakszervezeti tagság, többen vegyenek részt akár a polgári elégedetlenségben, hogy ne legyenek annyira megfélemlíthetőek, tehát mik ezek az eszközök, vagy oktató, nevelő munka, amik önök el tudnak végeni szakmán belül, és ugyanúgy mik ezek, amit meg tudnak tenni kifelé a társadalom felé.
Mi egyébként a polgári engedetlenséget nem javasoljuk a kollégáknak, most már főképpen nem, hogy azt látjuk, hogy itt nem az a szabály már, amit mi egyébként tavasszal mondtunk, hogy ja, hát ha nagyon sokan beleálltok, akkor majd úgyse lehet hozzátok nyúlni. Mert 2 dolog látható egészen pontosan. Az egyik az, hogy Pintér Sándorék megtizedelik azokat, akik részt vesznek polgári engedetlenségbe, és random rugdosnak ki embereket. Tehát nem lehet látni munkajogi hátterét annak, hogy miért van van az, hogy egyik kollégát kirúgnak egy X óraszámú polgári engedetlenség miatt, a másikat mondjuk annak többszöröséért egyáltalán nem. Tehát itt nem lehet látni igazából munkajogi megfontolásokat, hanem itt tényleg arról szól a történet, hogy megpróbálják a többieket megfélemlíteni, és úgy látjuk, hogy ez így ilyen értelemben eredményes is. Ezért javasoltuk mindig azokat a trükkös sztrájk formákat, de mindenképpen a sztrájkot, akár még azon az áron is, hogy nem tartanak be minden szabályt, hogy annak ne legyen az a vége, hogy valakinek rendkívüli felmentéssel, azaz azonnali hatállyal megszüntetik a jogviszonyát, mert azzal akkor a többiek blokkolva lesznek, és ezeket tapasztaltuk ezekben az intézményekben, ahol megtörtént. És a másik tapasztalatunk pedig az, hogy eddig mondtuk, ugye, hogy azért iskolákhoz, főleg jó iskolákhoz nem fog hozzányúlni a kormány, hát nem lehet érdeke az, hogy egy tényleg jól működő gimnáziumot szétszórjanak, bezárjanak, sóval felhintsék a nyomát, de úgy látjuk, hogy ezzel nem törődnek. Sőt, látjuk azt a tendenciát, hogy valójában főleg itt a budapesti belvárosi jól működő elit gimnáziumokra gondolunk, amelyek még államiak, hogy talán azokat már nem is tartja annyira fontosnak, hogy létezzenek, hát át kellene játszani esetleg inkább az egyházaknak. Mi látjuk ezt a tendenciát. Tehát ezzel nyilvánvalóan úgy kell felvenni a küzdelmet, hogy nem a polgári engedetlenség irányába menni, hanem ami statisztikailag is egyébként sokkal jobban látszik, és kevésbé letagadható, a sztrájk irányába, és kijátszani azokat a jogszabályi előírásokat, amelyeket egyébként elég rendetlenül így vasvillával hordtak össze, tehát azért jogászok segítségével ki lehet találni olyan módszereket, amivel láthatóvá lehet tenni a sztrájkot, főleg, hogyha a szülők is együttműködőek, és itt a szülők nagyon fontosak, mert hogyha a gyereket nem küldik be a sztrájk alatt az intézménybe, akkor őre nem kell felügyelni, és tanítani sem lehet, ugye, mert itt az a legnagyobb probléma, hogy láthatatlanná próbálták tenni a sztrájkot, és hogyha az alatt tanítás folyik, hát akkor az senki észre nem veszi, hogy a pedagógus sztrájkol. Tehát itt azért vannak ebben a dologban még tartalékok, és úgy gondoljuk, hogy azzal is talán jobban lehet ösztönözni az egészet, hogy a végre a szakképzésben dolgozók a saját követeléseikért bele tudnak állni a sztrájkba, és nem csak a szolidaritási sztrájkba, amit egyébként eddig azért tettek jó pár helyen, hanem most már a saját követelések érdekében, és ott egyébként pedig a bíróság nekünk adott igazat, tehát a mi még elégséges szolgáltatásról szóló szabályunkat fogadta el, ami pedig arról szól, hogy abban nincs tanítás. Tehát ott lehet tényleg ilyen igazi iskola bezárós, látható sztrájkokat szervezni, mert hogy egyébként azért a szakképzésben már olyan korú tanulókról van szó, ahol nyilvánvalóan felügyeletet a szülők nem fognak kérni. És akkor már is egy látható sztrájkot lehet szervezni, tehát mi itt látunk mindenképpen tartalékot még. Ami probléma, az inkább az elfáradás. Azt látják nagyon sokan a kollégák, hogy hát itt kínlódunk már egy éve, és hát ez nem vezetett eredményre. Nem látják igazából az eredményeket sem. Pedig szerintem azt is kellene látni már önmagában az eredmény, hogy az Unió olyan mértékben foglalkozik ezzel az üggyel, ahogy. Tehát, hogy be tudott kerülni például az EFO Plusz pályázatba vállalásként, ugye a kormány részéről, hogy a pedagógus béreket bizonyos EU forrásokból fogják finanszírozni. Egyáltalán, hogy ez a kérdéskör így felmerülhetett, mert egyébként ez az alap egyáltalán nem erre a célra szolgál, központi költségvetésből kellene megoldani. Egyébként meg tudná oldani a kormány, csak úgy zárójelben mondom, ezt azért azt hiszem nagyjából mindenki tudja a pártállástól függetlenül, de az, hogy önmagában az Unió ezt rendkívül fontosnak tartotta, és egyébként a vállalásokban mérföldkövekbe is írt oktatásra, a pedagógusok helyzetére vonatkozó részeket, az minden ezeknek a sztrájkoknak, kiállásoknak, tüntetéseknek az eredménye. Tehát igenis eredményesek voltak a kollégák ilyen értelemben, csak hát sajnos egy olyan kormányt kell nekünk itt ilyen értelemben győzködni, ami egyébként Európa szerte, vagy hát tulajdonképpen más országban nem jellemző. Meg is szokták mindig kérdezni a kollégák, hogy de most tényleg, hát mi, milyen társaság ez, hogy ennyi ideje már itt sztrájkoltok meg minden, és nem hajlandóak érdemben foglalkozni a problémákkal. Tehát itt igazából én azt tudom mondani, hogy ha azt mondjuk, hogy a pedagógusoknak az aktivitása nem megfelelő, akkor az voltak éppen áldozathibáztatás, itt a kormánynak nincs adekvát működése és megfelelő válasza, csak az az egyetlen egy válasza, hogy próbálja meg elhallgattatni az elégedetlenkedőket, illetve elfojtani a sztrájkot.
Hát ugye mi egy más stádiumban vagyunk, és a sztrájkra vonatkozó feltételek is azért nagyon eltérőek, hiszen ugye itt életet nem veszélyeztethet senki, azért mert ő most éppen sztrájkolni akar, tehát nálunk ezeket a szabályokat, amelyek mondjuk vannak, itt nagyon szigorúan be kell tartani. És mivel ugye említettem, hogy egyébként is óriási a félelem a munkavállalói körben, mi nagyon törekszünk arra, hogy minden jogszabályt betartsunk, tehát véletlenül se bíztatunk soha senkit arra, hogy kezdjen el ilyen vadsztrájkba, vagy valami ilyen a kezdeményezésen, mert ott valóban felelősségre lehet őt vonni. Remélem, hogy sikerül elkerülni azt, hogy bárkinek sztrájkolni kelljen, a dolgozó miatt is, meg a beteg miatt is, de nem mi rajtunk múlik, ha mégis rá fog kerülni a sor, hanem azon múlik, hogy sikerül-e valami olyan megoldást találni részben anyagi dolgokba, részben pedig abba, hogy az emberek a biztonságérzetüket visszakapják, tehát hogy nem fog az történni, hogy ma azt mondják nekem, hogy holnap után egy teljesen más helyen kell dolgoznom, és nem tudom megoldani az életem egyéb részeit, mert nem arra készültem, nem stewardessnek mentem, vagy pilótának, nem kerestem kalandokat, hanem mit akarok dolgozni, és ezt nem tudom máshogy megtenni. Tehát ebbe is most ebben a sztrájk tárgyalásban, ami ugye megelőzi a sztrájkot, abba próbálunk megállapodni, hogy hogyan lehet megoldást találni akkor is, hogyha ott megszűnik egy szolgáltató, hiszen a házi betegápolásban is annyi sok helyen szükség van a dolgozókra, hogy akkor biztosítsuk neki azt az átmenetet, hogy ő azért tudja folytatni a szakmáját, ne veszítsük előtt, viszont az életét is tudja abban a mederbe tartani, ahol akarta. Alapvetően optimista vagyok, tehát én azért remélem, hogy sikerül valamiféle előrelépéseket tenni, mert nap mint nap azért kisebb dolgokat a munkáltatókkal különösen sikerül elérni. Munkajogi tanácsadással félreértették, szolgálati elismerés, ugye a jubileumi jutalom helyett, mikor azt megkaptuk, egy csomó ember kiesett volna belőle a törvénymódosítás kapcsán. Sikerült keresztül vinni, hogy azt módosítsák, és végül mindenki megkapta. De hát ez egy nagyon-nagyon kemény munka, és hát az, amit ugye mondott, én ezt egy nagyon komoly feladatomnak tartom az embereknek, ahogy is mondjam, a pszichológiai felkészítését arra, hogy máshogyan álljanak a munkájukhoz, máshogyan álljanak a világhoz, hogy a hivatástudattal ne éljen vissza senki, hogy azért a saját öntudatuk az megmaradjon. És hát én nyugdíjas szervezetekkel is próbálok kapcsolatot kiépíteni, mert ugye ott a fiatalok a szolgáltatás igénybevevői, a mi esetünkben pedig sokkal nagyobb arányban, inkább az idősebb emberek, bár ugye 45 év felett sajnos minden harmadik magyarnak van már valami krónikus megbetegedése, tehát nem csak a feltétlenül, de ők vannak sokkal nagyobb mértékben, tehát őket is egy kicsit arra fel kell készíteni, hogy álljanak ki amellett, hogy legyen megfelelő ellátás, ne csak azért, hogy a nyugdíjuk legyen egy kicsit magasabb, aminek kb. 20%-át most így gyógyszerre költik, hanem azért is, hogy legyen ott nővér, legyen ott orvos, ne kelljen hónapokig várni, ne akkor is merjék fel a súlyos megbetegedést, amikor már esetleg meg se lehet gyógyítani, de ez megint egyfajta társadalmi közvélemény nevelése, amiben hát ugye önök is nagy szerepet tudnak játszani.
Egyébként bocs, még csak annyi, hogy eszembe jutott közben, amit mondtál, itt a hivatástudattal való visszaélés, ez is egy rokon dolog, ugye, mind a két szakmában.
A PDS-nek most ebben nagyobb tapasztalata van, hogy amikor tárgyalnak a kormány illetékeseivel, akkor ez milyen hangulatban zajlik egy tárgyalás, nekem így kívülről tényleg csak a sajtóban megjelenteket követve, de akár igaz ez az egészségügyi államtitkár úrral való tárgyalás, hogy kedves, megígér mindent, aztán valahogy nem történik meg az, amit önök kérnek.
Igen, hát hogyha rajtam múlna egyébként, akkor mi élőben közvetítenénk ezeket. Én úgy gondolom, hogy egyébként mindenkinek joga is lenne tudni, hogy pontosan mi zajlik ezeken a tárgyalásokon, igaz? De egyébként azt is nagyon nehezen tudtuk elérni, hogy egyáltalán legyen valamiféle emlékeztető. Eredetileg még hangfelvételt sem akartak róla készíteni, szóval ilyen döbbenetesen, nekem nagyon úgy tűnt először, hogy mintha az olasz maffiával tárgyalnánk, hogy itt akkor mindent kapcsoljunk ki, meg itt nem lesz lesz semmiféle jegyzőkönyv. Így kezdte annak idején ezt egyébként Kisfaludi László, halál komoly. Mondtam is ezt a hasonlatot, és hogy hát ezt így ne csináljuk már. Aztán most készülnek olyan emlékeztetők, amelyeket egyébként ők küldenek meg, és amit még kiavítani sem nagyon lehet, mert nem igazán tükrözi az ott elhangzottakat. Mert ott egyébként részünkről elég kemény mondatok szoktak elhangozni, és a válaszok azok pedig ilyen széttárt kar, meg hát mi ezt tudjuk most mondani, meg hogy majd még ekkor, meg akkor ez, meg az tárgyal róla, aztán ígéreteket kapunk, hogy megküldik nekünk írásban például a kérdéseinkre a választ, aztán ezek a válaszok nem érkeznek meg, illetve olyanok például, hogy most a legutóbbi anyag is, ez a bizonyos teljesítményértékelésről szóló, amiről azt mondja, hogy megküldi ezeket, de ezek egyébként nem sajtónyilvánosak. Ez micsoda? És akkor visszakérdezek, hogy ezt tényleg hogy kell ezt már értelmezni? Tehát, hogyha megküldi nekünk az anyagot, akkor mi nyilvánvaló, hogy a tagságnak tovább küldjük, hiszen hogy tudunk akkor abból véleményeket, vagy bármit leszűrni? Hát nyilván a tagokon keresztül kell ezt tolni, és akkor onnantól kezdve már nem lehet tudni, hogy ez hova és kihez kerül ki, és miért nem sajtó nyilvános? Hát mit titkolnak ezzel? Hát még nem tárgyalta meg ez, meg az, ilyen kabinet, olyan kabinet, és majd az időpontot is úgy adja, ha majd ezek megtörténnek, és akkor ezek nem lesznek. Hanem akkor így többször fel kell szólítani a másik felet, hogy adjon már ugyan időpontot, és amikor összejövünk, akkor, hát már ezt többször is mondtam Maruzsa Zoltán, hogy hát most azért ülünk itt, mert hogy ti ezt kértétek. Mert hogy egyébként nem tudok újat mondani, mert hogy Brüsszel, ugye mindig a Brüsszel, hogy még mindig nem válaszolt, még mindig nem adta meg ezt meg azt a, hogy hívják ott, vagy nem gondolta úgy, hogy a feltételeknek megfelelünk, hát mi se gondoljuk úgy, hogy a feltételeknek egyébként megfelelnének, mármint amit az EFOP vállalásban megtettek, például, hogy azt írták benne, hogy a szakszervezetekkel közösen dolgozzák ki, például ezt a teljesítményértékelést, és mi mindig jelezzük, hogy ez nem közös kidolgozás ám, hogy oda dobnak nekünk egy tervezet, amiben láthatóan az egész eddigi törekvéseink nem látszanak, és egyébként semmilyen szinten nem akarnak bennünket a tárgyalásokba bevonni. Csak így időnként jön Maruzsa Zoltán, és egyébként így kedves stílusban, tegezve, meg ilyesmik, akkor így mondja, hogy hát ez van. Szóval mi azt látjuk, hogy mi egy portással tárgyalunk, nem olyan szemét küldenek, akinek lenne bármiféle felhatalmazása arra, hogy ott megállapodásra kerüljön sor, kivéve, hogyha elfogadjuk 100%-ban amit ők mondanak. Hát ez így azért nem rendes tárgyalás.
Hát még az elején vagyunk ennek, és bizakodunk abba, hogy tényleg érdemi tárgyalásokra fog sor kerülni. Végül is abba állapodtunk meg, hogy mi is konkrét javaslatokat teszünk azokra a tartalmi dolgokra, amire még nem ismert, hogy mi a tárcának az elképzelése, például egy teljesen új bértábla, illetve néhány teljesen jogilag pillanatnak átláthatatlan szabályozás, tehát erre is ugye konkrét ígéretet kaptunk, hogy rövid időn belül erre kapunk választ. Nyilván a bérkövetelés az meg arra most ugye nem volt mandátum, de azért reméljük, hogy lesz.
És a még elégséges szolgáltatásról sikerült?
Nem, még nem is elsősorban ugye megállapodni szeretünk volna, és arra megpróbálni.
Akkor adok egy kéretlen tanácsot. Minél előbb kezdjetek ezt el a végelégségesről
tárgyalni,
mert
ezt
azt vettük észre, mert nekünk tapasztalatunk volt ez, hogy megy egy ilyen időhúzás is.
Ez ugye? Biztosan így van, ezt én is gondolom.
Minél később kerüljön
ezt
ez a
ezt is a következő alkalommal be fogjuk vinni, mert nem akarunk egy másik szakszervezet, másik sztrájk tárgyalásába bekapcsolódni, amire volt egy kezdeményezés, tehát ezt nem akarjuk, hanem ennek mentén akarunk haladni.
Tudnélik az a helyzet, hogy most jelen pillanatban a sztrájktörvény úgy néz ki, ez 2010 decemberre óta van így, a Fidesz-KDNP kormány egyik első intézkedése volt az, hogy a sztrájktörvényt módosította, és meg kell állapodni ezzel a bizonyos még elégséges szolgáltatásról, ha pedig nem, akkor bíróságnak kell kimondani, hogy mi az, és ez tudja gátolni azt, hogy egyáltalán megkezdje valaki is a sztrájkot, aki ebbe a körbe tartozik. Én csak ezért említettem.
Igen, nagyon szépen. Köszönöm, hogy eljöttek. Kemény, nagyon tanulságos beszélgetés volt ez, és látom, hogy megindult a tapasztalatcsere a két szervezet között. Nagy Erzsébet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének országos választmányi tagja, illetve Sós Adriána, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke volt a Szabad Európa podcastjának a vendégeink. Kellér Anánt Ákos vagyok.